Hatodik fejezet, melyben Vajkaiék a Gésák sárszegi előadását nézik végig. Hétfőn délután beszélgettek. Neked azonban meg kell nyilatkoznod, apa.
Miért?
Így nem jöhetsz színházba, nézd, milyen borzas vagy. Oldalt is, háttul is. Ákosnak csak felül ritkult a haja, de körös körül annál sűrűben borjánzottak a derestincsek. Tavasszal vágatta utoljára haját, azóta torzomborz lett, elhanyagolt. Kabátja hajtokáján korpa fehér lett. Jöjj velem a városba, mondta az asszony. Úgy is be kell mennem Vejsz és társához. Kézitáskát veszek. Nincs mibe tennem a látcsövet. Elkísérte feleségét a díszműkereskedésbe. Vejsz úr személyesen szolgálta ki őket. Elébük rakta pompás áruit, még nem még érkeztek Angliából. Nézegették a bőröndöket. Csodálták, milyen könnyen zárulnak. Nekik is szükségük lenne ilyesmire. De most csak arról a krokodilbőr táskáról van szó, mely a kirakatban van. Vejsz úr intett a vézne szomorú alaknak, ki a bolt mélyében üzleti könyvek közé temetve üldögélt, lepkelánggal világított üvegkalitkájában. Az kijött, a kirakatba osont, hozta a táskát, létre a mászott, új táskákat emelt le, és panaszos orhangon megjegyzett valamit. Ő volt a társ, az elkallódott, a félre ismert, mellőzött tehetség, kinek nevét sem tudta senki, és savanyú arcára a gyomor baj volt írva. Bizonyára nem evett oly kitűnő bográs gulyásokat, mint Vejsz úr. A bőrtáskára sokáig alkuttak. Drága volt, 9 pengő forint, és csak 8 forint 50 krajcáért kapták meg. De azért megérte. Nyomban hazavitt az asszony. Ákos bement a gombkötő utcába a fodrászhoz. A borbé sokáig dolgozott rajta, kendőt kötött eléje, langyos habbal szappanozta, mellén a fehér partadlivel kisfiúnak tetszett, ki valami fantasztikus cukrázai uzsonnán tejszín habbal maszatolta be orrát száját. Majd, hogy annak rendjes módja szerint leborotválta a segéd, hajának esett neki, alul szépen kikerekítette géppel, füle mellett pengével nyisszantotta a sarjú hajakat, oldalt ollóval nyeste, gerebjézte, fésülte. Füléből óvatosan kivágta az ősz szőrpamacsokat. Bajuszát most érkezett finom tiszaújlaki pedrővel kente, melynek 6 krajcár doboza, és az a tulajdonsága, hogy összefogja a legmakrancosabb magyar bajszokat is. Végül, miután a haj hulladéktól megtisztogatta, a puha nyakkefével lekefélte tarkóját, bekötötte fejét. Mikor leolta róla a kendőt, Ákos a márványlapra tette a kakasmártont, melyből egy íródeáktól sok dévai élcet olvasott, és betekintett a tükörbe. Kissé elkomolyodott. Alig ismert magára. Új ember ült a forgatható bársonyszék bársonypárnáján. Haja, noha lenyírták, többnek látszott. Bajusza villásan kunkorodott úgy, hogy sohasem viselte, ezen kívül a tisza újlaki pedrőtől feketébb lett, olyan fényes és merev, mintha öntött vasból kalapálták volna ki. Álla azonban síma, bársony tapintató üde, egész mi voltában fiatalabb volt, az tagadhatatlan. 4-5 évvel fiatalabb volt, de más volt, és ez nyugtalanította. Vizsgálgatta magát kis savós szemével, bizalmatlanul. Általában valami idegen kifejezés ült rajta, melyet nem tudott megszokni. A borbély észrevette ezt. Jó lesz? Kérdezte. Jó, mondta Ákos elégedetlenül, mintha azt mondaná, hogy nem jó. Fizetett, kezébe vette sétabotját, még egyszer a tükörbe nézett. És most látta, hogy arca is piros volt, kövérebb. Határozottan, pirosabb, kövérebb. Felesége meg volt vele elégedve. Ő is fésülködött, és a tükör asztalkán épp meggyújtotta a borszasz lámpát, melyre rátette a sütővasat. Homlokán az apró hajat elől-hátul kisütötte, nem hiúságból, csak illedelemből, mert ez már így illik. Arcát púderezte, csak hogy a szarvas bőrrel nehezen tudta elkenni a rizsport, már gyengén látott, és bőrén itt-ott kisebb-nagyobb lisztes foltocskák maradtak. Kezére, mely a kézimunkától kicserepesedett, pár csöpp glicerint öntött. Aztán kikereste egyetlen szép ruháját. A ruhaszekrény hátsó fogasán lógott ez, lepedővel borítva, s évenként csak egyszer-kétszer vette fel rendszerint úrnapján, húsvétkor, vagy ilyen kivételes alkalmakkor. Ennek tulajdonítható, hogy bár régen csináltatta, még vadonat újnak hatott. Lila selyemruha volt, fekete csipke áthúzattal, nyakán fehér csipke zsabóval, ujjai budgyosak, sonkaujjak, a szoknya földig érő. Ehhez járult egy fekete cérna félkesztyű. Násfát akasztott mellére, fülébe gyémánt függőt, a család ékszert, melyet anyjától örökölt. Az új krokodilbőr táskába beledugta a gyöngyház látcsőt, meg a lornyonját, mert pacsirtának ajándékozott, de ketten együtt használták. Ákos körülményesebben készülődött. Nála ez mindig nehezen ment. Felesége kikészítette ruháit, de ő nem találta ezt-azt, bosszankodott, galériát nem tudta összeszorítani, kemény ingmellin egymás után tört el két gomb, a nyakkendő sem került elő, szalonkabátját elénte bőnek érezte, majd szűknek, és visszavágyakozott a régi egész szürkébe. De amikor teljesen felöltözködött, és az asszony mellé állt, tetszett magának. Ezüst lakodalma jutott eszébe, ahogy a fényképészhez mentek. Friss volt, finom, úri, csak a tiszteletlen kifejezés bántotta, mert még a borbét tükrében vett észre. Hiába mosakodott, kefélkedett, az csak nem tűnt el róla, bajusza egyre ágaskodott. Ha lenyomta, azonnal visszaugrott. A kisfoldi színház a város egyik legnagyobb épületében volt, melynek egyik felét a Széchenyi fogadó és a Széchenyi kávéház, fönn a bálterem foglalta el, másik felét pedig a színház, melynek egyik bejárata a kis mellékutcába nyílt. Vajkaiék is surrantak be az előcsarnokba, hogy feltűnést ne keltsenek, onnan pedig a földszint kettes páholyba. A nyitogató kitárta előttük az ajtót, színlapot nyomva kezükbe. Az asszony előre ült. Magáé terített a színlapot, mely nem volt nagyobb, egy női zsebkendőnél is olvasgatta. Ákos egyelőre a háttérben maradt, a zenészeket figyelte, ki közvetlen alatta a pincébe süllyesztve zenekarban kottáikat lapozgatták, hangszereiket próbálgatták. Egy fuvallás fehér homlokára rásütött a lámpa. A hegedűsök németül beszélgettek. Egy trombitás pedig, ki a temetési menetben szokott működni, valami cseh, kinek gúta ücséses piros volt az arca, spirinyó orra volt, épp nyakába emelintette tekervélyes trombitáját, mint ha küszködött volna vele, mint valami folytogató aranypolippal. Már a közönség még jéren mutatkozott, füllesztő levegő borította a nézőteret. Vasárnap két előadást is tartottak, délután és este, és ezeknek elviharzott emléke, forró párázata ráfeküdt a mellekre. A páholyok sötét sarkaiban ott hevertek az elhaigált jegyek, a cukorkák papírjai, narancshéjak. Nem szellőztettek és nem söpörtek. Aztán sárszegi színházban szégyen szemre, helyi sajtó sürgető cikkeinek ellenére még mindig nem vezették be a villanyvilágítást. Petrolom lámpással világítottak, és azokat valahányszor meggyújtották, nehéz füstöt bocsátottak, valami bús szagot, mert ők színház szagnak neveztek. Pacsi, te ezért nem járt színházba. Miért megérezte ezt a szagot, és arcába csapott ez a hőség, és látta előtte, alatta ezt az ismeretlen, nyugtalan tömeget, fejfájást kapott. A tengeri betegséghez hasonló rosszul lét émelgés fogta el. Egy ízben három egymás melletti zárt széket váltottak. Az első felvonás közepén azonban haza kellett menniük, azóta sem jártak színházba. Leányuk azt mondta, hogy inkább otthon marad, és kézi munkázik. Lassan kivirágzott a nézőtér. Szemben velük az első emeleti páholyban pribocaiék ültek, az anya, egy jóindulatú szőke teremtés, és az apa, a példás családapa pribocai négy leányával, akik egyformán voltak fésülve, középütt elválasztott hajjal, egyforma rózsaszín ruhát hordtak, mint négy rózsaszál, a nyílás különböző korszakában. Mellettük Doba, törvényszéki bíró, a feleségével, egy sovány kacér fekete asszonnyal, aki élt-halt a színházért, főképp a színészekért, és mindig elhozta ide az urát is, ki idő előtt kopaszodó fejét búsan, unottan hajtotta kezére. A bíró nagyon szomorú volt, és okkal. Lépten nyomon csalt a felesége, nyíltan, ügyvédbojtárokkal, színészekkel, nagyobb hetedik, nyolcadik osztályos gimnazistákkal is, és azt beszélték, hogy szeretőinek külön kapukulcsot is csináltatott, és azok bejártak hozzá, mikor nem volt otthon az ura. Doba pedig nem tudott semmit, de semmit legalább nem mutatta. Hivatalában kitűnően teljesítette magaszos kötelességét, pártatlan osztva az igazságot másoknak, de aztán a feleségével meg a felesége barátaival beült a Széchenyibe, Virginiára gyújtott, és hallgatott. Most is hallgatott. A kaszinó páholyból Füzes Feri és Galló könyökölt ki egy csomó tanácsnokkal, városi úrral, kik egyúttal a színügyi bizottság tagjai. Ezek most egyszerre fölkeltek. Belépett Gyalokai, Szél Kálmán új főispánja. Gyalokai valóban agilis embernek látszott. Amint a sárszegi közlöny többször megírta róla, fürge, kén eső eleve mozdulatokkal, torzomborzbajusszal, mely kúszáltan fölfelé borzalodott, és oly tömörnek rém lett, mint a főispán úr bajusz kefét is benfelejtette volna, csupa szelességből és aglétásból, két bajusz kefét a bajusz két szárában. Folyton izget mozgott, hajlongott, integetett, nem tudott ültőhelyébe maradni, mihelyt leült, azonnal fölpattant, mint a parázsá ván alatt a szék mindig úrált. Holmi nyugtalan virgonc rágcsálóhoz hasonlított, leginkább egy vidrához. Alig, hogy kezelt az urakkal, Vajkajék felé köszönt, mire Ákos is előbújt a félhomályból, és a főispán úr páholya felé fordulva meghajtotta magát. A közönség váltakozva a főispánt és Vajkait látsövezte. Szerencsére nem sokáig tartott. Kopogott a karmester, rázendítettek a nyitányra. Sokan ismerték már a gésák kedvelt dallamát. Akadtak olyan is, például a pribocai lányok, akik már többször végignézték az előadást, és a dalokat kívülről tudták, zongorázták mind a négyen. Ákosnak azonban merőben új volt minden, nem csak a közönség, hanem a kivilágított Rivalda, a Cortina is az állarccal, melynek tátott szájából írótól fityeget ki. Amint a függöny felgördült, elállt szeme szája. Előre hajult, hogy minden figyelmét központosítsa. A keleti regék tündér világa elevenült meg előtte, sárga, piros, zöld, lila cikázott színek, melyek összekeveredtek mozgásokkal, hangokkal, szavakkal, új, ismeretlen érzésekkel, régi, ismert ábrándokkal. A színpad kápráztató volt. A japáni teház homlokzatát látta, lampionok lengettek az indigókék ég hátterében, és a csöpp teaházi lányok a gésák karban énekeltek. Egy-egy szófoszlány megütötte a fülét. Boldog Japán, még egy ilyen ország nincs igazán, csak a mennyország, finom teját, csak mi kínálunk, venni teját, tessék, mi nálunk. Japán, súgta oda feleségének, igen, Japán, Japán. Japán, sárszegen. Ők az előadást nem tudták pontosan követni. Az, ami a nézőtéren, a színpadon történt, a különböző térbeli és időbeli események összezagyválódtak előttük valami cifra gomolyaggá, melynek pászmáit és szálait nem mindjárt sikerült kigubbancolniuk. Az asszony a színlapot betűzte ideig, a kardalos nők neveit olvasva, Virág Márta, Jó Ani, Feledi Teréz, Labanc Lenke nevét. Most a színfalak mögött dalolt valaki szintén a kardallamát, és mindenki figyelt a láthatatlan énekesnőre, ki egyszerre zajosan kilebbent, a nézőtér tapsolt, és a zenekarból óriási virágkosarat nyújtottak föl, melyet a karban elhelyezkedő első gésa hajlongva a színpadra emelt, aztán félretett. Orosz Olga volt a primadonna, a híres, a gonosz, az érdekes, kiről annyi mindent beszéltek. Ákos elkérte feleségétől a látcsövet, személyhez igazította. A nagyító üveg két kerek kristály körébe csak hamar belibbent a primadonna. Mimmozzát alakította az első teaházi énekesnőt, kinek akárcsak a többinek foglalkozása a szerelem, mely japáni fölfogás szerint nem megbecsülendő, kenyérkeresete az, hogy árva bocsátja testét. Bő virágos kimonót hordott, fehér selyemcipellőt, mimóza frizurát és két oldalt kecsesen hizantémet tűzött belé. Mandula szeme a szemöldök fekete íve alatt tétován rémlett feléje. A rivalda lámpai visszás fényükkel úgy világították meg ezt a szemet, hogy nem lehetett eldönteni, még látső segítségével sem, vajon fekete vagy kéke. Néha valóban feketének látszott, néha kéknek, legtöbbször pedig a kettő között ibolya fényben ragyogott, mintha kisi kancsis lett volna, de ez jól állott neki. Aztán a tekintete is érdekes volt, mindenkinek egyszer a szemébe nézett, mindenkivel, ki a nézőtéren volt, egyszerre foglalkozott. Mindenkit igyekezett megbűvölni, valami felületes, tartalmatlan kedvességgel. Hangját túlzás lenne szépnek nevezni, tompa volt, halk, fátyolos. Amint a prózára tért át, és csevegni kezdett, minden mondata után kacagott, kissé rekedten. Azt mondták, sokat cigarettázik, és pesgőzik, attól olyan reket. Ákost maga a cselekmény nem érdekelte, mert kevésre becsülte azokat a koholt históriákat, melyeket emberek találtak ki, és mint heraldikus, a címer tantudósa ragaszkodott a történelmi igazsághoz. A regényt, színdarabot nem tartott a komoly dolognak, nem is olvasott semmiféle munkát, hol a képzelet otthagyta bűvös nyomát. Fiatalabb korában belekezdett egyikbe másikba, de untatta. A társaságban olykor, ha könyvvel esett szó, megjegyezte, hogy csak annyit olvas, amit hivatali kötelessége megenged. De hivatali kötelessége semmit sem engedett meg, ennél fogva semmit sem olvasott. Egy ízben áttanulmányozta Smithnek a jellemről szóló művét. Ez dicsérte, sokáig ajánlgatta ismerőseinek. Elvben általában azokat az épületes, elmemózító könyveket kedvelte, melyek erkölcsi igazságokat tüntetnek föl, kölcsönhatást a magukban érthetetlen, zavaros tények közt, oly tanulságot például, hogy a munka megnyeri jutalmát, a rossz előbb-utóbb elveszi méltó büntetését, és abba a kellemes káprázatban ringatnak bennünket, hogy senki sem szenved értelmetlenül, senki sem hal meg ok nélkül gyomorrákban. De hol van itt az összefüggés? Reginald Fairfax, az angol sorhajó hadnagy, kit egy nyulánk, sudár színészt alakított, megcsókolta Mimózát. A nő nem tiltakozott, kivetkőzve nemes nőiességéből maga ajánlotta fel a csókot az európai ismeretlennek, maga tanította meg arra, micsoda a szerelem művészete. Mimóza nem is engedte a fiút, szemérmetlenül ölelte. Ez a perszóna semmit sem szégyelt, hosszan pihent egymáson a két száj, ette egymást, habzsolva a gyönyörűséget, tépdesve a két, melynek nem akart vége szakadni. Egyre izzobbá, parázslóbbá vált az ölelkezés, úgyhogy a sárszegi polgárok, nők és férfiak egyaránt lélegzetüket visszafolytva lesték, mi következik ezután? Rájuk csavarták a látsövet, és mint egy tanulva tőlük, akár az iskolában lévő diákok arra gondoltak, hogy hasonló körülmények között majd ők is így fognak cselekedni. Ákoshoz oly közel hozta a képet a látső, hogy egy pillanatra visszahőkkent. Rosszalóan letette látsövét, elkomorult, majd feleségre tekintett, mintha kérdezné, mit szól ehhez az illdomtalansághoz. Az asszony semmit sem szólt. Ő neki már régen megvolt lesújtó véleménye a színészekről. Gyakran beszélt Pifko Eterről, egy régi, sárszegi színésznőről, ki áldott állapotban megmérgezte magát, és sírja ott állt a sárszegi temetőn kívül, mert el sem temették a szentelt földben, nem részesült az egyház utolsó áldásában. Vuncsi mindkettőket földerítette. Az ezer gyönyörűséghez címzett teaház tulajdonosa, a copfos kínai jobbra-balra futkározott. Kifogyhatatlan volt ötletekben. Tudod-e, ki ez? Kérdez Ákos. Kicsoda? Szolvai. Ez lehetetlen. Nézd meg a színlapot, ő Vuncsi. Érdekes, én meg sem ismertem volna, milyen jó a maszkja. És a hangja, kérlek. A hangja egészen elferdíti. Szolvai pöszén beszélt, mekeget harákolt, minden mókája után egymásra néztek vajkaiék. Egyik mosoly, a másikat gyullasztotta. Amikor pedig Immari Márki megjelent piros napernyője alatt, azzal fenyegetvén Wu Chint, hogy ellicitálja te a házát, a kínai ilyetében hasra vágodott. Remegett a színháza kacagástól, Ákos és felesége nevettek, annyira nevettek, hogy meg sem hallották pályuk ajtaja kopogást. Környe nyitott be az első felvonás vége felé. No, érdeklőtt. Hogy mulattok? Kitűnően, felelt az asszony. Kedves bolondság, enyhítette a véleményt Ákos, minden esetre mulatságos. Várjatok, most jön a java. Környei, mint színházi törzsvendég, csak a közönséget látsevezte. Láttátok? Kérdezte. Egy másod emeleti páholy felé mutatott, hol Zányi Imre ült, szalmasárga hajú, kétes hölgyike társaságában. Minden este itt ül, mutatott Zányi felé a főparancsnok. De csak akkor, ha ő játszik, a nagy ő, Horosz Olga, halálosan szerelmes belé, már 2 éve. Ákos most látsevét hol Zányira, hol Orosz Olgára szögezte, nem tudott betelni velük. Környéje felvonás után Vajkai nét városi pletykákkal szórakoztatta. Ákos pedig komoly szalonkabátjában, fésülten, kipödölt bajuszával, föltűnt a kaszinó páholyban a városi urak között. Tisztelkedett a főispánnál, ki nagyon kedvesen fogadta, ismét fölugrott, ismét leült, sohasem nyugvó, könnyű kis testével, s nyomban meghívta másnapot ebédre, melyen jelen lesz a budapesti kormánybiztos is. Aztán tiszta választásokról beszélgettek, oly közvetlenül és magvasan, hogy észre sem vették, megkezdődött a második felvonás. Ezt Ákos innen nézte végig. Íjas Miklós a felvonás közepén érkezett, miután elvégezte szerkesztőségi munkáját. Leült a sárszegi közlöny állandó helyére. Szokása szerint oda sem nézett a színpadra. Az előző zárt szék támlájára könyökölt, olyan mozdulattal, mely azt jelentette, mucsa! Sohasem volt megelégedve az előadással, de azért mindegyikre eljött. Különösen Szólyvait bírálta, keményen, kiről előbb-utóbb megírta, hogy a kakasülőnek játszik, és a Vuncsi alakítása egyenesen fölháborító, minden ember és lélek ismert nélkül a vidéki komédiázás, mert a budapesti közönség visszautasítana. Ezt a bírálatot, mely nem kis föltörést keltett, sokan szigorúnak, sokan igazságtalanak tartották, maga Szólyvai is, ki egy-két napig gondolkozott rajta, de azután folytatta bakugrásait, melyek ellenállhatatlan kacajt fakasztottak. A szerkesztő fölbigyeztette Ajkait, úgy bosszankodott. Csak akkor mozdult ki ebből a helyzetéből, mikor Móldi alakítója lépett a színpadra, Lator Margit, a szubrett. Őt vérbeli színésznek tartotta. Cikkeiben dicsérte friss ötletességét, hangterjedelmét pedig Orosz Olgái fölé helyezte. Kürik Lánához hasonlította őt, s több ízben kifejtette, hogy egyik budapesti színpadon lenne méltó helye. Állítólag versei a sárszegi közlönyben mind hozzászóltak. Környei a második felvonás végeztével átment a kaszinó páholyba, magával vitte Ákost, elszívni lenn az udvarban egy cigarettát. Zegzugos boltíveken át botorkáltak, míg a fogadó első emeletre értek, a vörös márvány lépcsőre, melynek széles fokain egykor Ákos feleségével, leányával a bálterembe ment. Még mindig 2 ciprus között állt a nagy tükör, mely előtt a nők hajukat igazították. De a bálterem ajtaja be volt zárva. Barátságtalan félhomály lengett a folyósón, a szobalány egy dundi kövér nő fehér harisnyában, magas sarkú lakcipőben, kezében vörös rész gyertya tartóval idoda ringott, és a lépcső karfájára támaszkodva olykor félreérthetetlen jeleket adott a fiatal embereknek. Szemérmetlen élet folyt erre. Annyi szent! Sietve lépkedtek le a lépcsőkön, áthaladtak a kisajtón, és egy udvarra értek, a színház udvarára. Itt rágyújtottak. Acetilén lámpa világította meg a díszletek vászon hátát rékító fénnyel. Lampionokat, meg a színpadon szerepeltek, kopott suhancok szedték le, és bevitték egy raktárba. Középütt, a nagy platánfa alatt, Szólyvai ült valami vendéglői asztalon kínai ruhájában, és fehér fröccsöt ivott. Remek vagy, gratulált neki Környei. Remek, szólt Ákos, remek, remek, és kacagott. Folyton szorongatta kezét, folyton nézte őt, és folyton kacagott. Micsoda ördöngős egy fickő az a Szólyvai. Szólyvai, és mégsem az. Cofja most is himbálozott tar fejéről, vastag, festéken izzadság csöppek gyöngyöztek át. Ákos nem tudta visszatartani nevetését. Szólyvai pedig komoly dolgokról beszélt a csoportnak, mely körülvette. Orosz Olga és Zányi Imre esetéről, illetve a régi szerelem legújabb fejleményeiről. Gál doktor volt itt, mint színházi orvos, több bizottsági tag, azután egyéb benfentesek, művészek barátai, Fehér Tatta is, az Agrárbank igazgatója. Ő most más híján egy névtelen gésát ölelgetett, kinek szemhéján kék árnyék sötétedett. Rémes botrány volt, folytatta komikus a már megkezdett elbeszélést. Tegnap este a bíboros harmadik fölvonását fél órával később kezdtük. A közönség már nem tudta, mi történt. Hát az az őrült Zányi a második felvonásában úgy, ahogy volt, bíbor talárban, aranylánccal kiment a városba. Orosz Olgához rohant a lakására, a Bolyai utcába. Egyszer rájött a féltékenység. Ott bevert az ablakot, iszonyú patáriát csinált, és véres kézzel jött vissza. A Széchenyiből látták is, amit a bíborosi ruháját fölfogva visszafelé szaladt. Nagy muri volt, egy havig Ázsiába került. A társaság ámult, firtatta részleteket. Olga most már tudni sem akar róla, tette hozzá Szolyvai. Férjhez megy? Azt mondják, Kárász Dani el is veszi. Kárász Dani, a fölbirtokos, az ezer holdas Kárász István fia, elvesz egy színésznőt. Ez izgatta őket. Vallatni akarták, de a komikus eldobta cigarettáját, mert meglátta Íjas Miklóst, ki Lator Margit öltözőjéből közeledett a csoport felé. Ők a kritika óta nem beszéltek egymással. Szolyvai egy mandarin méltóságával vonult vissza. Környei Íjasba karolt, bemutatta Ákosnak. Ti nem ismeritek egymást? Kérdezte. Vajkai Ákos, Íjas szerkesztő. Íjas elbigyeztette száját. Nem szerette, a szerkesztőzik. Meghajolt, leemelte kalapját Ákos előtt. Szervusz, köszöntötte Ákos. Szervusz, mondta Íjas. Együtt mentek a cukrászdáig, bámulva egymást, de egy szót sem beszélve. Ott elváltak. Ákos vett egy arany zsinóról átkötött csokoládés dobozt, fölvitte feleségének a páholyba. Attól, amit látott, hallott, kóvájgott a feje. Nem mindent fogott föl egészen, nem mindent értett, zavarta, nézett maga elé, és örült, mikor ismét felgördült a függöny, és belemerülhetett a játék csinált, de mégis egyszerűbb, áttekinthetőbb látványába. A gésák japáni nyoszonyányoknak öltözve énekkel, tánccal ünnepelték Immári Márki lakodalmát a krizantém ünnepén. Az is, kit Fehér Tata ölelgetett. A kis nőcskék, a taknyosok, szőkék, barnák, soványok, kövérek mind a gyönyör felé tartották csőrüket. Köztük pedig elsők közt az első, Orosz Olga. Sikere persze-persze növekedett. A cselekmény a színpadon csak körötte forgott, mindenki róla beszélt, mindenki rátekintett, valóban. Micsoda gyönyörű dög volt, micsoda cudar, istentelen kis macska, már nem is fiatal, túl a 30-on, talán már 35 is elmúlt. Húsa azonban borhanyó, kéjesen fáradt, mint a sok idegen ágy, a sok idegen kar megpuhította volna. Az arca lágy, mint a banán, omló bele, melle pedig, mint két apró szőlőfürt. Valami romlatag báj lakozott benne, a korai hervadás és a halál költészete. Úgy szívta levegőt, mint a sütni a száját, a kis forró szajha száját, mint a édességet nyalogatna, pezsgőt szürcsölne. Addig énekelt, csak trillázott, rikácsolt, hanyagul össze-vissza. De a nézők úgy bámulták őt, mint a szereplők. Odaadták volna neki mindenüket. Van-e igazság? Erre a buja bibliai paráznára, erre a förtelmes personára kénköves eső kellene és virághull rá. Mindenki ismeri erkölcstelen életét, piszkos ügyeit, megvásárolható voltát. Tudják, hogy a társadalom szemete, ki arra sem érdemes, hogy beletörjék a lábukat. Mit törődnek azonban ezzel? Körül rajongják, minden az övé. A nagy nő, több, mint a szelítség és jóság. Szeretik őt, ki semmi szeretetre, semmi tiszteletre nem érdemes. Minden szépet, minden fenköltet kigunyol. Nincs igazság, nincs igazság. Ákos látcsövét szemére szólítva azon gondolkozott, mit tenne, ha egyszer találkoznék vele? Úgy érezte, hogy elfordítaná fejét, végigmérni tekintetével, vagy egyszerűen köpne előtte. Ezektől a sötét gondolatoktól ismét Vuncsi térítette el, ki betáncolt a színpadra, és ezúttal igazán remekelt. Bús, hosszú szofjával legyezve magát, híres kupléját énekelte. Csúf-csúf, csak ugyan a kínai tincs, no de volcs, van-e nép, hol ilyesmi nincs? Van-e föld, hol a copf, nem ismeretes, hip-hop, csúnya copf, hes-hes-hes. Hatása olyan nagy volt, hogy az előadás percekre föl kellett függeszteni, mert a taps nem akart megszűnni. Tapsolt mindenki, a pánkolyok, az árcékek, a kakasülő. Tapsolt kihajolva, páholyából, magáról megfeledkezve Ákos is, ki beleolvadt a tetszés mindent elragadó mámorába, és páholy könyöklőjén verte ki a dal ütemét. Nem bánta már, ha látsevezik. A tömeg láza tovasodotta őt is, feleségét is. Úgy nevettek, hogy potyogtak szemükből a könnyek. Csúf, csúf, csak ugyan, kuncogott az asszony. Hes, hes, visszhangozta Ákost, tréfásan feléje mutogatva, böködve a levegőt. Ez azonban még nem volt minden. Utána az időszerű strófák következtek, melyeket a helyi és politikai viszonyokra alkalmaztak ügyesen. Sárszeg is csúf volt, csúf, csúf, csak ugyan, mert csupa sár, nincs csatornája, a színháznak nincs villanyvilágítása, tomboltak. Maga a főispán is elértett a tréfát, jó példával járván elő, kegyesen összeméltoszadott Verdi tenyerét, megmutatta, hogy méltányolja a közállapotaikról szóló szigorú, de igazságos kritikát. Csak akkor ugrott föl, ekkor azonban olyan gyorsan, mint egy automata, mikor a Henszi szoborról, meg a sárga-fekete zászlóról is megállapították, hogy csúf. Hátrább húzódott a páholya mélyébe. Másképp azonban nem tehetett. Végre ő a magyar kormány tekintélyét képviselte. Ebben a forró hangulatban végződött az előadás. Ákos meglepődve látta, hogy a kortina utolsó is legördül, és a közönség a ruhatár felé tódul. Pár pillanatig ült a helyén. A színlapot nézte, dörzsölgette kezét, elővette szalonkabátja felső zsebéből, négyszögletűre hajtogatott zsebkendőjét, megtörölte hevült arcát. Az asszony a páholy székeken kézi táskát keresgélte. Már nem volt tolongás, mikor kiértek a színház előcsarnokába. Arácsi, ki a pénztár előtt állott, kenetesen üdvözölte, Ákos kezet szorított vele. Ő elragadtatását fejezte ki, megígérve, hogy máskor is eljönnek. De nyílt az ajtó, és oda surrant a színház igazgatóhoz a primadonna. Le se festette magát, könnyű sejem köppenkét vett, valahová sietett. Az öreg határozatlan nézett rá. Arácsi bemutatta őt. Most meghajolt a primadonna felé, alig egy árnyalatnyival kevésbé udvariasan, mint az előadás kezdet előtt a főispán felé. És mint hogy a nő kezét nyújtotta, elfogadta. Gratulálok, rebegte. Nagyszerű volt. Ó, dehogy, szerénkelt a primadonna. De igen, igen, én nem szoktam bókolni, kedves kisasszony, nagyszerű volt. Valóban, kérdezte Orosz Olga, és rekedten kacagott. Bódító illatszer röpködött körötte az új divatos parfüm, a Heliotrop. A párás, kellemes kacsó nem engedte az öreg kezet, csak pár pillanat múlva. Ákos aztán odament feleségéhez, a színház kapujában várta. Egészen úgy nevet, jegyezte meg az asszony, mint a színpadon. Igen, nagyon, természetesen játszik. Ballagtak a még mindig meleg éjszakában, a Széchenyi téren az asszony megszólalt. Azt mondják, Zányit szereti.
Nem, felelt Ákos. Kárász Danit szereti. Feleségül is megy hozzá.
Ebben a pillanatban nyitott födelő landaui hinto robogott előttük. Remek, zabon hízott két pellyel. Benne ül szorosan egymás mellett Orosz Olga és Kárász Dani. A két öreg bámult a hintó után.